Szerbantal, Utas és Holdvilág.
Mondd, Erzsi, te komolyan lemondtad a takarítást? Mi a fenét spórolsz annyit? Adhatok persze váltó ellenében a forma kedvéért.
Köszönöm, Sári, nagyon kedves vagy, de van pénzem. Tegnap kaptam Mihály apjától 3000 frankot.
3000 frank? Hallod, hát ez rengeteg pénz. Nem szeretem, ha egy nő ennyire spórol. Ott valami nincs rendben. Az épp olyan, mint mikor egy nő egész nap takarít és döblött porszemekre vadászik. Egész nap takarít és döblött porszemekre vadászik. Vagy mint mikor egy nő egész nap kezet mos, és külön zsebkendőt visz magával, ha vendégségbe megy, hogy abba törölhesse a kezét.
Jaj.
A női bolondságnak 1000 formája van. Mondd kérlek, most jut eszembe, mit csinálsz te egész nap, amíg én irodában vagyok?
Hát, tulajdonképpen főleg takarékoskodom. Nem megyek ide, nem megyek oda, nem teszem ezt, nem teszem azt. Így egy csomó pénzt megsporolok.
Őrület. Mindig azt hittem, hogy van valakit, és azzal töltöd az időt, erre kisül, hogy egész nap csak bámulsz magad elé. Mint a félig őrült nők, akik már a legjobb úton vannak. És közben persze hízol, akármilyen keveset teszel.
Nem igaz.
De hízol. Szégyeleted magad.
Nem igaz.
Na hát ez nem maradhat így. Hogy csak egyszer jutna valamire időm ebben a büdös életben.
Őrület.
Erzsi is ott vett kiszobától Sári lakott, a Jardin des Plantes mögött, ahonnan látni lehetett a nagy libanoni cédrust, amit idegen, keleti méltósággal nyújtott a párnás, tenyeres árvait az izgága a párizsi tavaszba. Erzsinek nem tett jót a cédrus. Idegenségéről mindig egy másik, neki idegen és nagyszerű élet jutott eszébe, amelynek eljövetelét hiába várta. Eleinte külön szobája volt. Azután összeköltöztek Sárival, mert úgy olcsóbb. Erzsi már gyermekként is nagy hajlamot érzett a takarékosságra, de az élet nem engedte meg, hogy kiélje ezt a szenvedélyét. Mint fiatal lánynak reprezentálnia kellett apja mellett, sőt, könnyelműnek kellett lennie, hogy emelje apja hitelét. Zoltán pedig ugyancsak nagyvonalú ember volt, a művészetet és a művésznőket is pártfogolta, és feltétlenül ragaszkodott ahhoz, hogy feleségét mindennel elhalmozza, már csak lelkiismerete megnyugtatására is. Ezen közben Erzsi legfőbb szenvedélye a takarékosság kielégítetlen maradt. Most Párizsban a visszafojtott szenvedély elemi erővel tört ki belőle. De hogy mit csinál a takarékoskodáson kívül, az homályos, félálomszerű maradt.
Erzsi, ébresztő! Ma este lumpalunk! Van egy magyar vállalkozó, aki valami nagyon link üzletet akar összehozni a céggel, és nagyon főz engem, mert tudja, hogy a főnök mennyire hal hozzám. Most meghívott vacsorára, be akar mutatni, azt mondja, a pénzes emberének, akinek a nevében tárgya. Mondtam engem, a pénzes emberek nem érdekelnek, elég ronda alakkal van dolgom az irodában. Azt mondja, hogy nagyon szép ember, egy perzsa. Perzsa. Nem mondtam, jó, akkor elmegyek, de magammal viszem egy barátnőmet is. Mire ő azt mondta, hogy nagyszerű, éppen indítványozni akarta, hogy ne legyek egyetlen nő a társaságban.
Sárikám, tudod, hogy nem mehetek. Micsoda ötlet? Kedvem sincs. Meg aztán nincs semmi, amit fölvehetnék. Csupa vacak pesti dolgom van.
Lefé semmit, nagyon elegáns vagy te azokban. Na hallod, ezekhez a gírnyó párizsi nőkhöz képest igazán nem nagy vicc. És a magyarnak biztosan tetszeni fog, hogy hazai vagy.
Szó se lehet róla, hogy elmenjek. Hogy hívják azt a magyar urat?
Szepetneki Jánosnak, legalábbis azt állítja.
Szepetneki János? Hiszen azt ismerem. Te az egy zsebtolvaj.
Zsebtolvaj? Hát lehet. Bár inkább betörőnek néztem. Kérlek, a filmszakmában mindenki úgy kezdi. De ettől eltekint a nagyon bájos ember. Na jössz, vagy nem jössz?
Igen. Azt hiszem, megyek. Igen.
A kis Auberge, ahová vacsorázni mentek, abba a típusba tartozott, amely ófranciának van stilizálva. Kockás függönyökkel és kockás abrosszal. Kevés asztal, drága és nagyon jó koszt. Szepet neki János, jó gentry modorban csókolt kezet Erzsinek, akit nem ismert meg. Sárinak bókot mondott barátnőinek, tehetséges megválogatásáért. Azután oda vezette a hölgyeket az asztalhoz, és bemutatta a barátját. Monsieur Lutphali surátkárt.
Egy perza.
Erzsi szemébe egy sasor mögül egy kegyetlenül intenzív szempársugara fúródott. Erzsi összerázkódott. Sári is szemlátomás meg volt döbbenve. Első érzésük az volt, hogy egy felületesen szelédített tigrissel ülnek egy asztalhoz. Ám gyorsan kiderült, hogy a perzsa beszédével teljesen le tudja foglalni hallgatóit. Valami romantikus átlelkesültség árad belőle, valami középkorias, valami nyersebb és igazabb emberség, amit még semmi sem gépiesített el. Ez az ember még nem pengőkben és frankokban élt, hanem rózsa, szikla és sasmadár valutában. Kiderült, hogy odahaza, Perzsiában rózsakertjei vannak, és vasbányái, de főképp mák ültetvényei. Fő foglalkozása ugyanis az ópiumgyártás. Rendkívül rossz véleménnyel volt a Népszövetségről, amely az ópiumszállítást nemzetközileg akadályozza és súlyos anyagi károkat okoz neki, úgyhogy kénytelen a gyűlölt szovjet hatóságokat megvesztegetni és egy rablóbandát tartani fenn Turkesztán határán, hogy ópiumát Kínába csempészhesse.
De hát uram, maga akkor az emberiség ellensége. Terjeszti a fehér mérget, tönkreteszi szegény kínaiak százezreinek az életét, és meg csodálkozik, hogy minden becsületes ember összefog maga ellen.
Maser, ne beszéljen olyasmiről, amihez nem ért. Magát félrevezetik az európai újságok ostoba humanitárius szólamai. Hogyan árthatna az ópium a szegény kínaiaknak? Hát mit gondol? Van azoknak pénzük ópiumra? Örülnek, a rizsre telik. Az ópiumot Kínában csak a nagyon gazdag emberek szívják, mert drága, és a kiváltságosok privilégiuma, akár csak a többi jó dolog ezen a világon. Ez épp olyan, mintha azért aggódna, hogy a párizsi munkások túl sok pezsgőt isznak. És a párizsi gazdagoknak nem tiltják meg, hogy pezsgőt igyanak, amikor kedvük van, mi jogon tiltják meg a kínaiaknak?
Hasonlat sántit. Az ópium sokkal rombolóbb hatású, mint a pezsgő.
Ez is olyan európai elképzelés. Az igaz, hogyha egy európai elkezd ópiumot szívni, az ő számára nincs megállás. Mert az európaiak mindenben mérkítelen. A falászában, a házítésben és a vérontásban egyaránt. De mi meg tudjuk őrizni a helyes mértéket. Vagy úgy találja, hogy árt nekem az ópium, pedig rendszeresen szívom, sőt, eszem. Nézzen rám, a karom. A lábom. Nézz rám.
Hagyjon valami legközelebbre is.
Az európaiak az alkoholivásában is mértéktelenek, pedig milyen undorító érzés. Az embernek túlságosan sok bor van a gyomrában, és érzi, hogy előbb-utóbb rosszul lesz. A bor hatásra egyre emelkedik, és aztán hirtelen összeomlik az ember. Az alkohol nem tudja megadni azt az egyenletes, tartott mámort, amit az ópium, és ami az egyetlen boldogság ezen a földön. Egyáltalán mit tudnak maguk európaiak? Először mégis ismerünk
el a viszonyokat, mielőtt beavatkoznak egy felelősség
dolgaiba. Nem igaz, János?
Pontosan ezért akarjuk most megcsinálni magukkal ezt a felvilágosító propagandafilmet.
Hogyan?
propagandafilmet az ópiumszívás mellett?
Nem az ópiumszívás mellett, hanem a szabad ópiumszállítás, és általában az emberi szabadságjogok mellett. Mm. Ezt a filmet nagy individualista kiáltványnak szántuk minden nemű zsarnokság ellen.
Mm. És mi lenne a meséje?
Elmondom. Az elején látni lehet majd egy egyszerű, jólelkű, konzervatív, perzsa ópiumtermelő békés családja körében. Lányát, a hősnőt, akkor tudja rangjának megfelelően férjhez adni a fiatalemberhez, akit a szeret, ha sikerül elhelyeznie évi ópium termését. Intrikus, aki szintén szerelmes a lányba, de gaz és mindenre kész kommunista, feljelenti az apát az ellenőrző bizottságnak. Éjszaka rajtaütésszerűen lefoglalják az egész ópium készletét. Autókkal, meg szirénákkal. Csak hogy később a lány ártatlansága és lelki nemessége megrendíti az ordon ezredest, és visszaadja a lefoglalt ópiumot, ami csilingelő szekereken vígan utazik Kína felé. Ez volna a meséje.
Vacsora után egy előkelő dánszínomba mentek. Itt további ismerősök csatlakoztak hozzájuk, nagy asztalnál ültek és össze-vissza beszélgettek, amennyire a lárma engedte. Sárinak egy idősebb, tekintélyes francia udvarolt, a perzsa pedig izzó szemmel ült két film jellegű nő között. Érdekes, gondolta Erzsé. Közelről minden milyen más is, milyen semmilyen. Régebben azt hitte, hogy Párizs perverz és bűnös világváros, és a két ártatlan művész kávéház, a Montparnasse-on olyan volt a szemében, mint a pokoltorkán a két izzó állkacsa. És most, hogy itt ült valószínűleg csak ugyan bűnös és perverz emberek közt, olyan magától értetődő volt minden.
Hogy tetszik a perzsa? Érdekes ember, ugye? Csupa romantika.
Ugye nekem mindig Blake tigrise jut az eszembe, ha ránézek.
Hát tigrisnek tigris, de szörnyen nehézetes. Amilyen naív egyébként, olyan bizalmatlan és óvatos üzleti dolgokba. Még a filmesek se tudják becsapni. Pedig nem üzleti okokból akar filmet csinálni, hanem a propaganda miatt. És azt hiszem valójában azért, hogy háremet szervezzen magának a statiszta nőkből. Hát igen. Hát maga? Mikor jött el Olaszországból?
Megismert?
Hogyne. Nem most. Már napokkal ezelőtt az utcán, amikor Mademoiselle Sárival ment. tudnélik, sas szemem van. Ezt a mai estét is azért aranzsáltam, hogy beszéljek magával. De mondja, hol hagyta a jeles barátomat, Mihályt?
Az ön jeles barátja valószínűleg még mindig Olaszországban van. Nem levelezünk egymással.
Szenzáció! Szétmentek
a
nászútjukon?
Szétmentek a nászútjukon?
Óriási! Hát ez Mihály stílusa. Nem változott semmit az öreg fiúk. Szétmentek a nászútjukon?
Óriási!
Világ életében mindig mindent abba hagyott. Például. Ő volt a legjobb centerhalf, nem csak a gimnáziumban, hanem merem állítani, hogy az ország összes középiskolájában. Akkor egy szép napon...
Honnan tudja, hogy ő hagyott ott engem, és nem én őt?
Bocsánat. Ezt meg se kérdem. Hát persze. Maga hagyta ott. Meg is értem. Nem lehet az ilyen embert kibírni. Hát tudom képzelni, micsoda szenvedés az élet egy ilyen plépofa mellett, aki soha nem dühös. Aki...
Igen. Ő hagyott ott engem.
Igen, mire gondoltam egyébként? Már akkor Ravennában. Tudja, most egészen komolyan beszélek. Mihály nem férjnek való. Ő egy kereső. Valamit keresett egész életében. Valamit, amiről ez a perzsa azt hiszem sokkal többet tud, mint mi. Talán ópiumot kellene Mihálynak szívnia. Én meg valami őszinte soha nem értettem meg azt az embert. Tudnék mesélni az együtt töltött éveinkről.
Ne fáradjon. Mihály már megtette.
Képzelem. Tamásról is beszélt? Hát igen, ő valóban fantasztikus volt. Igazi halálra szánt királyfi, akit nem érdemel meg az élet. El is ment korán, mielőtt meg kellett volna alkudnia. Csak az volt a baj, hogy szerelmes volt a húgába. Viszonyuk volt. És amikor Éva teherbe esett, Tamás lelkiismeret furdalásában megölte magát. Évába különben mindenki szerelmes volt. Ervin miatta lett szerzetes. Mihály is úgy ment utána, mint egy kiskutya, komikus volt. És Éva hogy kihasználta? Minden pénzét elszedte. És ellopta az aranyóráját.
Na ne.
De bizony. Az órát természetesen Éva lopta el, és nem én. Csak ezt nem akartuk Mihálynak megmondani, delikatesből. Nem tudom, mit mesélt magának Mihály, de Éva valójában csak egy valakit szeretett. De nem őket.
Csak nem magát.
Most mit mondja?
És mi lett Évával? Látta maga azóta?
Én? Hogyne. Azóta is nagyon jóban vagyunk. Éva nagy karriert csinált, nem egészen az én segítségem nélkül. Nagyon nagy nő lett.
Ezt hogy érti?
Hát úgy. Mindig a legelőkelő pártfogói voltak. Sajtófejedelmek, petróleum királyok, igazi trónörökösök, nem is beszélve a nagy írókról és festőkről, akikre inkább propaganda célokból volt szükség.
És most? Mi van vele?
Most? Most Olaszországban van. Ha teheti, mindig oda utazik. Az a szenvedélye. És régi dolgokat gyűjt, mint az apja.
Maga miért nem szólt Mihálynak, hogy Éva Olaszországban van?
Volt eszembe, hogy megkeresse.
Nem kereste volna meg, hiszen a feleségével volt nászúton.
Arra ugyan, de nem hiszem, hogy ez megakadályozta volna.
Ugyan. 20 évig nem jutott eszébe megkeresni.
Mert nem tudta, hol van. És különben is. Mihály sokkal passzívabb. De ha egyszer megtudja...
És mit bántja az magát, ha Mihály megtalálja Ulpius Évát? Féltékeny? Még most is szerelmes Évába?
Én, dehogy. Sose voltam. Éva volt szerelmes belém.
Én, dehogy.
Nem akartam bajt okozni Mihály házassága körül.
Maga angyali a jó fiú, mi?
Nem, csak maga nekem rögtön olyan rokonszembes volt.
Kitűnő. Ravennában épp az ellenkezőjét mondta. Eléggé meg is értett.
Jaj, ezt azért mondtam, mert kíváncsi voltam, hogy Mihály pofon üte. De Mihály senkit nem üt pofon. Ez az ő baja. Egy pofon annyi mindent felszabadít. Nehogy visszatérjek. Maga az első pillanattól kezdve nagy hatást tett rám.
Nagyszerű. Most érezem magam megtisztelve, ugye? Mondja, nem tudna egy kicsit szellemesebben udvarolni?
Nem tudok szellemesebben udvarolni. Az az impotenseknek való. Ha nekem tetszik a nő, csak arra gondolok, hogy ezt a tudomására hozzam. Azután vagy reagál, vagy nem. De általában reagálni szoktak.
Én nem vagyok általában. Beszéljünk másról. Maga tulajdonképpen mivel foglalkozik itt Párizsban?
Nagy üzletek összehozásával. Csak egészen nagy üzletekkel. és mellesleg össze akarom hozni ezt az üzletet a Lubthalli és Martin Jáver filmgyár között. Hát készpénzre van szükségem. De mondja, minek beszélünk annyi? Jöjjön táncolni.
Szerbantal, Utas és Holdvilág. A hetedik rész hangzott el. Szereplők: Sári, Kecskés Karina, Erzsi, Ónodi Eszter. Elbeszélő: Gálfi László. Perzsa: Halász Péter. Szepet neki: Csányi Sándor. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. Dramaturg: Turai Tamás. A rendező munkatársa: Sosa. Zenéjét összeállította és rendezte: Vajdai Vilmos.